A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Kína egyre szembetűnőbb afrikai térnyeréséről és a fekete kontinensen kínálkozó, de érthetetlen módon mindmáig kiaknázatlan magyar lehetőségekről sok szó esett már ebben a műsorban. A következő percekben először a kínai tematikus héthez kapcsolódva a hatalmas ázsiai ország lendületes afrikai terjeszkedésének és kapcsolatépítésének titkairól beszélgetünk majd. Ezt követően egy a múlt héten lezajlott üzleti tárgyalás sorozat kapcsán a magyar vállalkozók iráni lehetőségeiről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Tarrosi István, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, Afrika kutató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mint már arról itt egyébként a nyár folyamán beszámoltunk, idén tavasszal egy hosszabb tanulmányúton járt Kínában, és arra gondoltam, hogy most itt a tematikus hét kapcsán érdemes ezt az utat feleleveníteni ismételten, már csak azért is, mert két nagyon fontos térséget köt össze, Afrikát és Kínát, és gondolom, hogy ez volt az apropója is az útnak, hogy feltérképezzék egyrészt Kína hihetetlen sikereit Afrikában, másrészt talán, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni itthon.
Pontosan az alapcélkitűzés az volt, hogy miután folyamatosan éveken keresztül afrikai terepen vizsgáltam és a kínai-ázsiai jelenlétet Afrika különböző pontjain, de elsősorban a kelet-afrikai térségben, mert elsősorban erre fókuszáltam az elmúlt években, és április elején voltunk Kínában a témavezetésem alatt dolgozó Vörös Zoltán PhD hallgató kollégámmal.
És született egy tanulmány erről az útról, és egy összefoglalót én is olvashattam. Ugye, ahogy kiderül, rengeteg magas színvonalú egyetemi kutatóbázis foglalkozik Afrikával, ahogy az a kínaiaknál lenni szokott, ha valami fontos, arra van pénz, paripa, fegyver, és nem öncélú kutatgatás folyik, hanem nagyon profi módon fölépítve, hogy hogyan tud a tudomány, a gazdaság, a kultúra és minden más együttműködni úgy, hogy abból nagy nyeresség legyen, és ami ebből kiderül számomra, aztán majd elmondja, hogy mit is jelent ez pontosan, a win-win szituáció, tehát a nyert-nyert hozzáállás ehhez a dologhoz, az úgy néz ki, hogy a kínaiaknál működik, miközben sokan félnek tőlük itt Európában is, hogy majd jön a nagy sárga veszedelem.
A kutató út első állomása az pontosan egy ilyen agytrösztnek nevezném Afrika kutatóközpont volt, mégpedig Xinhua városában, ez Zhejiang tartománynak egy fontos települése. Zhejiang tartomány a Shanghai környéki egyik eléggé prosperáló tartománya Kínának. Ez az egyetem, ahol mi jártunk, rendelkezik egy olyan kutatóközponttal, amelyet a kormányzat nagyon komolyan finanszíroz, pontosan annak érdekében, amit a felvezetőben mondott is, hogy bizony kvázi agytrösztként segítse a kormányzati politikát, azt a fajta stratégiai gondolkodást és építkezést, ami arról szól, hogy bizony a sárga veszedelmet felejtsük el, mutassuk meg egyébként a világnak azt, hogy Kína egy megbízható partner, és ugyanolyan partner lehet, mint bárki más. Egy picivel talán többet tud ajánlani, pontosan azért, mert elképesztő valutatartalékai vannak, hihetetlen gazdasági erővel rendelkezik. Egyébként majd arról beszélhetünk szerintem, hogy maga a kínai filozófia ilyen kapcsolatok építése során hogyan jelentkezik. Nagyon más egyébként, mint amit megszokhattunk mondjuk az USA-tól érkezve, vagy a Világbanktól, vagy más egyébként a fejlettebb Észak által dominált intézményektől. Tehát másként gondolkodik Kína, és bizony ezek a kutatóközpontok segítik azt a munkát, amellyel egyébként terjeszkedhet. Külföldi befektetéseket eszközölhet a világ különböző pontjain, akár és bármi egyéb projekten megjelenhet Afrika szerte, vagy Latin Amerikában, vagy egyébként a Dél-Kelet-Ázsia térségben bárhol máshol. Egyébként beszélhetünk nyugodtan Kelet-Közép-Európáról ugyanígy. Ezek a kutatóközpontok nagyon komoly bázist jelentenek.
Tehát akkor mondjuk Kelet-Közép-Európát hasonló központokban vizsgálják, kutatják.
Voltunk is egy ilyen központban, Shanghaiban bizonyám.
Kínában, és ők tudnak rólunk mindent, és talán nagyon el is várnák azt, hogy egy kicsit mi is tudjunk róluk ennyit.
Sőt, hát a kínai felfogás és gondolkodás az a következőképpen néz ki, hogyha nekünk mondjuk jelesül itt Magyarországon az a célkitűzésünk, hogy a kínaiakkal partneri viszonyt létesítsünk, ráadásul olyan partneri viszonyt, ahonnan a kínai források becsatornáztathatók bizonyos magyar fejlesztésekbe, akkor bizony barátkoznunk kell velük, és itt most nem viccelek. A kínaiak nagyon komolyan veszik a barátkozást, és a barátkozásnak különböző fázisai vannak, és meglehetősen hosszan elnyúlik időben. Tehát bizony egy komoly üzleti deal megkötése az hosszú-hosszú előkészületek során jöhet létre. A barátkozások, ahogy előre haladnak és mélyülnek, és a kínaiak megismernek minket, és elvárják bizony azt, hogy mi is jobban megismerjük őket, úgy juthatunk el egy sikeres közös projekthez, amely egyébként mindenki számára gyümölcsöző tud lenni.
De ahogy én elnézem mondjuk a kínaiak afrikai szerepét, és akkor térjünk oda-vissza meg sikereit, meg hát már-már, nagyon óvatosan mondom ki, vezető szerepét Afrikában, aztán majd kijavít, ha nem jól gondolom, és mai nap, amikor már mondhatjuk, hogy mindenhol ott vannak Afrikában, még mindig nagyon komolyan áldoznak, és innen Kelet-Európában vagy Közép-Európában mindenképpen ezt kell mondjam, hiszen itthon mindig áldozatnak tekintik a tudományos kutatást, mindig áldozatnak tekintik azt, hogy valamivel egy kicsit többet foglalkozunk, mint amennyit éppen a biznisz miatt foglalkozni kell. Tehát már ilyen szinten vannak, és mégis ennyit tesznek bele, miközben hát azt lehet látni, hogy az elmúlt századot tulajdonképpen azzal töltötte Kína, mondhatni akár a kulturális forradalom ideje alatt is, hogy megismerje, hogy letegye az alapokat Afrikában, hogy ismerkedjen Afrikával.
Igen, voltak különböző fázisai, és itt egy professzort kell, hogy egyébként citáljak. Ő a Peking Egyetemnek egy nagyon fontos központját vezeti, ez egy nemzetközi és stratégiai tanulmányok központja, elnevezéssel bír. Már rögtön benne van egyébként az a hosszú távú gondolkodás, ami egyébként egyáltalán nem új keletű Kína tekintetében, hosszú évszázadokra visszanyúlóan, akár a ténylegesen a 15. századig, ha visszaugrunk időben, látjuk már ezt a stratégiai gondolkodást, és ő Li Anshan professzor mondta azt, hogy bizony, ahogyan így feltérképezzük azt, hogy Kína hogyan foglalkozik, milyen mélységben, kitekintésben foglalkozik mondjuk Afrikával, lehet látni különböző időszakokat. 1900 és 1949 között az úgynevezett érzékelni Afrikát időszak, 65-ig bezárólag 49-től a támogatni Afrikát, ugye mert ez volt fontos Kína számára, 66-tól 76-ig a megérteni Afrikát, és bizony 77-től folyamatosan 2000-ig bezárólag aztán pedig még inkább a tanulmányozni Afrikát. Tehát fokozatában látjuk ugye ezt az elmúlt század során, hogyan mélyíti el egyébként a tudását Kína Afrika tekintetében, és azt, hogy aztán hogyan fejleszti ki egyébként ténylegesen figyelembe véve az afrikai igényeket is. Ezt külön szeretném itt jó nyomatékkal elhelyezni, mert nem mindenki foglalkozott ezzel az elmúlt időszakban, hogy valóban az afrikaiak mit akarnak. És bizony Kína retorika ide vagy oda, de ténylegesen megnézni a helyi igényeket, és megpróbálja a helyi igényeket is becsatornázni abba a csomagba, ami aztán sok minden egyébről is szól. Tehát ne feledkezzünk meg arról, ne legyünk naivak, persze, hogy el fogja vinni a nyersanyagokat, ami szükséges a gazdasága számára.
De azt más is elviszi.
Azt más is elviszi. Sőt, hát egy nagyon komoly Európai Uniós delegáció érkezett például Mozambikba, és tárgya például Tanzániával is, és a kelet-afrikai térségben, ha jól emlékszem, még Malawival is, pontosan Barroso vezette delegációról beszélünk. Ráadásul ugye Mozambik volt portugál gyarmat, tehát ugye volt portugál miniszterelnökként, elég jól ismeri ezeket a régi gyarmati szálakat is, és fontosnak tartotta, és bizony nagyon komoly 10 millió eurókról beszélünk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió milyen fejlesztésekben kíván részt venni, de mi van a háttérben? Az, hogy bizony Mozambik partjai mentén is, Tanzánia partjai mentén is óriási gázlelőhelyeket találtak. Tehát ezt szeretném megint nyomatékkal aláhúzni, hogy az érdek ugyanúgy az Európai Uniónál, az Európai Uniós tagállamoknál ott van, értelemszerűen szükség van a nyersanyagokra, és ha csak a gázról beszélünk, akkor bizony diverzifikálni akarjuk a gázfüggőségünket.
És ugye Kína meg mindenképpen szeretne túl az óriási nyersanyag szükségletének bebiztosításán világpolitikai erőre is szert tenni, és hát világos, ott keresgél, ahol a jövő van, és az látszik, hogy Afrikában van a jövő. Mindenképpen látszik, hiszen ott lehet a sokszor lesajnált országokban is azért kétszemjegyű GDP növekedést tapasztalni, és ugye most, hogy csökken Kínában a nagy pörgés, hát bizony kellenek a kihelyezett állások. Nem akarok osztani itt leragadni, de mégiscsak vissza kell csatoljak egy pillanatra, amikor igényekről beszélünk, meg az afrikai igények figyelembevételéről, akkor kinek az érdekéről van szó?
Tehát ez azoknak... egy borzasztó fontos kérdés. Nagyon-nagyon pontos, nagyon jó kérdés. Mert ugye azok az igények, amikről én beszélek, az valójában a helyi társadalom igényei kellene, hogy legyen. Annak a csomagja igazából. Na most ezt valójában akiknek igazából artikulálni, képviselni kell, azok a helyi politikusok. De a helyi politikusoknak vannak különböző igényei, értelemszerűen meg akarják tömni a zsebüket. Nagyon sok esetben látjuk ezt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy miért nem fejlődött az elmúlt időszakban Afrika, az egyik pont biztos ebben az érvelésben az, hogy egy csomó korrupt cselekedet okán nem jutnak el azokra a helyi közösségi szintekre a fejlesztési pénzek, ahova egyébként azokat szánták. Tehát bizony óriási felelőssége van a helyi afrikai politikai eliteknek. De itt is látunk változást. Tehát tényleg látunk olyat, hogy persze ezek a korrupt gyakorlatok helyben ott jelen vannak még mindig, de egyre inkább azért, mert mondjuk erősíti a monitoring tevékenységét nem csak az Európai Unió, hanem a nyomon követését a befektetett pénzeknek, például Japán.
És Kína.
Kína ugyanígy. Tehát Kína is látja egyébként, bár még nem annyira feltétlenül, mint Japán, akinek egy teljesen más fejlesztési és támogatási politikája van OECD tagként is, de egyre inkább ez beszivárog azért. Ezek nemzetközi elvárásokkal kezdenek válni, tehát Kínának ugyanúgy fontos kezd egy ponton túl lenni, pontosan azért, mert biztonságosan akarja befektetni a pénzét. Ő nem azt akarja, ha stratégiáról beszéltünk, hogy holnap után végérvényesen kivonuljon bárhonnan, hanem még inkább terebélyesíteni akarja az érdekeltségi körét, tehát fontos neki a biztonság, gazdasági, politikai, katonai értelemben.
És ahhoz pedig fontos, hogy a többségnek is legyen valami előnye belőle.
Pontosan. Hadd mondjak egy példát, ugye mindenki azt mondja, hogy a kínaiaknak az egyik legnagyobb problémája Afrika szerte az, hogy hozzák a kínai munkásokat, és a befektetések kapcsán, a különböző infrastruktúrális beruházások kapcsán kínai munkásokkal dolgoztatnak. Jó. Én tavaly például ismét visszatértem Tanzániába és Kenyába, és bizony direkt ez volt az egyik, amit vizsgáltam és néztem, mondjuk Dar es Salaam városa tekintetében. Számos projekten ott vannak a helyi fekete munkások alvállalkozóként, és nem mondom azt, hogy csak ők dolgoznak. Azt mondom, hogy egyre többeket vonnak már be ezekbe a projektekbe, mert bizony megint csak a nemzetközi nyomásokán már erősebbekké válnak a helyi politikai erők, és azt mondják, hogy jó, akkor nem kapjátok meg kínaiak ezt a munkát, csak akkor kapjátok meg, hogyha nagyobb százalékban tudunk foglalkoztatni helyi munkaerőt is. Tehát ez is változóban van, ez sem az a mítosz igazából, ami arról szól, hogy csak kínai.
Az ön által írt tanulmányban olvastam ilyen fogalmakat, hogy okos erő, meg puha erő. Hol érhető tettem kína-afrikai nyomulásában a puha erő, az okos erő, és mit jelent a kettő?
Joseph Nye professzor nevét mindenképp meg kell említenem, ő az, aki kitalálta, és az ő elmélete alapján operálunk sokan ma már Kína-Afrika kapcsán, vagy Kína terjeszkedése kapcsán a világban ezekkel a fogalmakkal. A puha erő az egy nagyon izgalmas fogalom. Arról szól, hogyan lehet például a kulturális diplomáciát, vagy magát a kultúrát arra felhasználni, hogy a világban magunkról egy pozitív képet terjesszünk el. És ez a pozitív kép ahhoz kell, hogy a világ különböző pontjain az adott entitásoknak legyen bizodalma azzal kapcsolatban, hogy velünk együttműködjön. Ugye elhangzott a sárga veszedelem, na ennek a teljes eloszlatása. Nem kell félni a kínaiaktól, mondja a kínai puha erőt alkalmazó kormányzat és különböző kulturális diplomáciai szereplő. És Afrika szerte ugyanúgy, ahogy Latin Amerikában, Európában, valójában ezek a módszertanok és eszközök ott vannak. Ha valaki, és valójában mindenki, és itt nem csak kormányokról beszélünk, hanem bizony beszélhetünk nyugodtan multinacionális cégekről is. Ugyanilyen eszközöket használ, mégpedig annak érdekében, hogy a kemény erejét, a gazdasági erejét, vagy katonai erejét növelhesse, ezáltal befolyását növelhesse, okosan teszi ezt. Na ez az okos erő, amikor a kettő együtt él, annak érdekében, hogy újra pozícionálhassa magát az adott szereplő, illetve olyan pozíciókat foglalhasson el, amelyek még inkább őt mondjuk ebben a multipolárissá váló világban hatalmi tényezővé teszik. Kína ezt teszi. Példákat hagy mondjak. Ahogyan egyébként a németek például a Goethe intézettel, a britek a British Council-lal, a franciák az Alliance Française-zel, vagy az Institut Français-zel, és sorolhatnám, operálnak, ezek ugye a kulturális intézet hálózatok valójában. Kína kitalálta azt, hogy legyen Konfucius intézet hálózat a világban. Több száz ilyen intézet létesült az elmúlt pár évben. Hozzáteszem egyébként, hogy például Putyin elnök hatására az orosz világalapítvány ugyanilyen orosz központokat kezd létesíteni, tehát a feltörekvő gazdaságok gyönyörűen átveszik ezt a példát, és ők is alkalmazzák, és Afrika szerte számos országban, számos egyetemvárosban, nagyvárosban ott vannak ezek a Konfucius intézetek például. De ugyanúgy Kína nagyon nagy hangsúlyt fektet a sporton keresztül, és a kultúrán, és egy csomó egyéb könnyen fogyasztható, értelmezhető eseményen, tételen keresztül arra, hogy bemutassa azt, hogy Kína nem rossz, Kína jó partner tud lenni.
Egy ilyen kutató út az sok pénzbe kerül. Az Ázsia Porton olvastam a blogot, és ugye a blog végén jelölte, hogy rengeteg támogatójuk volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szívesen áldoznak pénzt a különböző szervezetek arra, hogy ilyen kutató munka folyjon, akár a magyar gazdaság megsegítése érdekében?
Nem volt olyan egyszerű összegyűjteni ezt a pénzt, mert a válaszom nem feltétlen az, hogy igen szívesen. Ha meggyőzzük a különböző szervezeteket arról, hogy ez nekik jó tud lenni, legyen így például egy iparkamara, kereskedelmi iparkamara, és teljesen azonnal megértettük egymást, akkor azt mondják, hogy nekik is érdemes. Sőt, hozzáteszem, hogy Pécset, miután hazatértünk, az egyik vállalásunk az volt, hogy részt veszünk előadásokkal, elmondjuk a szakmai tapasztalatainkat egy olyan kerekasztal beszélgetésen, amely pontosan a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat tudja elősegíteni, és kiválóan sikerült ez a program. Ők is hálások voltak, mi is azért, hogy támogattak minket. A legtöbb támogatás értelemszerűen a tudományos körökből és az egyetemről érkezett Pécsről, de meg tudtunk győzni cégeket is, és nagyon jó volt, hogy például az Afrikai Magyar Egyesület, amelyik ugye ugyan afrikai magyar ügyekkel foglalkozik elsősorban, de mégis az afrikai-kínai reláció kapcsán azt mondta, hogy ő is résztámogatást vállal. Én nagyon örülnék annak, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban változik a kutatási támogatási filozófia. Többször pályáztam már országos kutatási alapokhoz, mindig visszautasítottak, hogy bizony egyszer át tudjuk ütni azt a falat, és azt mondjuk, hogy igen, a térségi kutatások is fontosak, számos egyéb kutatás is fontos, de bizony a globális térben való helyzetünk, lehetőségünk, pozíciónk megértéséhez ezek a kutatások is fontosak és hozzátesznek.
A tapasztalatai alapján az ilyen típusú tudományos együttműködések közvetlenül is hozhatnak akár üzleti jellegű hasznot?
Lehetnek árukapcsolások, lehetnek olyan kapcsolatok, amelyeket Kínában is, és egyébként bárhol a világban lehet látni, nevezzük ezeket spin-off cégeknek, például ami egy-egy kutatóközpont bevonásával egy egyetemhez kötődik akár. Úgyhogy lehetnek közvetlen kapcsolatok is, de biztosan azok a tudások, amelyek egy-egy ilyen kutatóútból előjönnek azáltal, mert közzétesszük ezt előadások formájában, akár blogok formájában, aztán pedig tudományos tanulmányok formájában, bármilyen formában, amit mi megtehetünk, bizony arról szólhat a jövőben, hogy ezek a tudások így ilyen formában is segítsék az ilyen jellegű gazdasági építkezéseket.
Gondolom akkor az egyetem és a kínai tudományos központok kapcsolata egyre jobbá válik, és akár közös kutatásokba is kezdenek.
Ez volt az egyik legfontosabb kimeneti pontja ezeknek a látogatásoknak. Már tervezzük egyébként egy közös kutatásnak a létrehozását a kínai partnerrel, kínhuai kínai partnerrel, illetve a Pécsi Tudományegyetem tervezi hasonlóan más magyar egyetemekhez, hogy létrehoz egy kínai kulturális és tudományos központot más kínai egyetemi partnerek segítségével, remélhetőleg már az ősszel.
És ennek aztán nagyon sok rétű gazdasági előnye is lehet, ha más nem, Kínát jobban értő üzletemberek nőhetnek fel Magyarországon, az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Tarosi Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusának, Afrika kutatónak, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
Beszállókártya.